A most is halála óráján története egyszerű, annál összetettebb viszont mindaz, ami ebben a történetben, életben rejlik. Torjai Endre 70-es éveiben járó pszichológus, aki egész életében menekült valami elől. Most is ezt teszi. Egy óceániai szigeten próbál megszabadulni mindattól, ami egész élete folyamán nyomasztotta. Félelmei, gyávasága, tehetetlensége. Egyéni félelmei azonban összefonódnak a kor tragédiáival, a világ kegyetlenségével, háborúkkal, népirtásokkal. Tele van lelkiismeret furdalással, félelemmel, gyávasággal, most is menekül. Utolsó menekülése ebbe a távoli szigetvilágba azzal a reménnyel történik, hogy halála előtt próbálja meg életét rendezni. Lerendezni mindazt, amit a 70 év alatt nem sikerült. Traumái azonban folyamatosan törnek elő. Összeomló pillanataiban semmi egyéb nem történik, mint hatalmassá növekedve, ismét szembesül élete rettegéseivel. Olyan megélt pillanatokkal, amelyek a világ kegyetlenségének lenyomatai. Víziói egy háborúval, kínzásokkal telített világot vetítenek elénk. Barnás Ferenc nem kíméli az olvasót, úgy, ahogyan az embertelenségek sem kímélnek senkit. Részletező stílusa, nyelvezetének naturalizmusa hátborzongatóan hat. Ugyanilyen részletesen elemzi ugyanakkor ennek az embernek a tépelődéseit is, amelyek természetesen a saját elemzései és kérdései a világról, születésről, életről, halálról, félelmekről, magányról. A keretbe helyezett történet a haldoklás folyamata, ám ekkor pörög le az a bizonyos élet, amely felvillantja mindazt, amiről világunk szól, és ebben a világban zajlik Torjai Endre apró élete is. Barnás Ferenc hosszú éveket töltött Indonéziában, Maléziában, távoli országokban, amelyek kultúráját természetesen közvetlenül megismerte, megélte. Ebben a kötetben sajátosan keveredik az egzotikus és a mi kelet-európai kultúránk, hitvilágunk. Ha az írónak nem lett volna alkalma mindezt megélni, ez a regény nem így nézne ki. Torjai Endre minden bizonnyal nem a szigetvilágban keresné vigasztalódását, nem az a halál várna rá. Mert ha más nem, de a halálhoz való viszonyulás megkönnyíti és átalakítja távozását. Levegő, víz, tűz, föld, a kötet fejezet címei, amelyek ezt a nagyon intenzív távol-keleti élmény nyújtják az olvasónak, egy olyan világot mutatnak be, ahol jó meghalni, ellentétben azzal, ahol nem jó élni. Barnás Ferenc regénye rendkívül jól felépített, megszerkesztett, átfogó képet nyújt, kérdésekkel és lehetséges válaszokkal. A világról, az életről és arról, ami következhet az élet után. A következő beszélgetés a halálra és félelmeinkre koncentrál Barnás Ferenccel.
Sokat gondolkoztam azon, hogy hogyan közelítsek most ez az interjúban ehhez a regényhez, hiszen nagyon sokrétű. Ön azt mondta, hogy nem a halálról szól, viszont az a sok tépelődés, ami benne van ebben a kötetben, azért a halállal kapcsolatos. Miről is szól akkor, hogyha nem a halálról?
Nagyon nehéz a kérdés, mert amennyiben a halálról úgy gondolkodunk és úgy írunk, hogy a halálnak az összes lehetséges, minimális dimenzióig jutunk el, ha csak a minimális, a legkezdetleges formáig, akkor az mindent átír az életünket tekintve. Az összes kérdés más dimenzióba kerül. Én azt tapasztalom magamban, ugye ez a könyv pár évig íródott, hogyha nagyon belementem, akkor megkérdőjeleződik az is, hogyha azt gondolom, amit gondolok a halálról, hogy a halállal minden megszűnik, hiszen ebben a könyvben érintve van a túlvilág, de nem keresztény vagy keresztjén, nem a nagy vallásoknak a nézőpontjából, talán akkor vagyok legpontosabban azt mondom, egy misztikus vonal, amely tapasztalati, érzéki. Ott van egy óceánban, ott van a csillagos ég alatt, és azt éli meg, hogy eltűnik, és az eltűnés előtti pillanatok olyan erővel, illetőleg olyan látással, vagy olyan tisztánlátással ajándékozzák meg, amely, már bocsánat, ezt így kell mondanom, a tudata kozmikusan kitágul. Na most, ha mi mindennapi életünk, vagy az életünk, ahogy itt vagyunk ezen a földön, a kozmikus gondolkodást nem engedi be a mindennapjainkba. Olyan nehezen mondom ki ezeket a szavakat, mert túl nagyok, és felfoghatatlan. De mondok egy példát. Ugye most nemrég az amerikaiak megkerülték a holdat. Soha életben olyan messze nem járt ember a földtől, mint ők. Ez nekem eszembe jutotta ennek a könyvnek a bizonyos dimenzióit, hogy ez az elbeszélő próbál a saját életére abból a nézőpontból is rálátni, hogy a halál, tehát a földi megszűnés, az kikerülés egy másik világba, nem a mennyországba, nem Isten országába, vagy nem az örök létbe. Ez abban az értelemben nem halál. Mi a halálhoz általában úgy viszonyulunk, gyerekként minisztráns voltam, és rendszeresen temetéseken minisztráltam. Ez egy alapélményem. Sok tapasztalatom van arról, hogy a szeretteiket utolsó útjukra elkerülők, azok mi mennek keresztül. Amiről most beszélünk, az nem ez a dimenzió. De arról sem lehet kielégítően, és szerintem kellő világossággal és értelemmel sem beszélni arról, hogy mi a kozmikus tudás, vagy a kozmikus lét. Mert úgy gondolom, hogy a lelkünk az valahova eltávozik. Mert úgy gondolom, hogy mi, akik most mi itt beszélünk, ugyan véges lények vagyunk abban az értelemben, hogy a testünk a léte x évtizedre van, hogy úgy mondjam, hitelesítve, utána már nem tud lenni, de a lelkünk, mert lelkünk van, nevezhetjük másnak is, tudatnak, vagy érzékelőnek, amikor nagy élmények érnek minket, akkor ezek az élmények és ezek az érzések, ezek vannak, és az az érzékelő, vagy az az észlelő, ami a nagy dolgokat fogja bennünk, az az a különös valami, amit mondjuk léleknek nevez. Ez nem egy testi dolog, és ez egy olyan elem, most fizikai értelemben mondom, vagy kémiai értelemben, tehát egy elem, nevezzük egy elemnek. És vannak más elemek, és ezek az elemek, amelyek az ismeretlen tartományban vannak. Ennek az történetnek, a most is halálunk órájának a főhőse, ez egy idős ember, és ő erről képzeleg. Ugye a regény világ, az költői világ is, és a költészet az ismeretlen próbálja a maga feltételezésével, a maga feltételezés rendszerével próbálja feltárni. Tehát ezt nem kell készpénznek vennünk, ez egy írónak a szabadsága. Tehát a történetben az is benne van, hogy ő nagy fájdalommal tekint arra, hogy ezt itt kell hagynia. De benne van az is, hogy az eltávozás az micsoda. És azért van benne érzékletesebben és elemi módon, mert egy több ezer éve változatlan, érintetlen civilizációban van ott. Az a világ, az a szigetvilág, az a sziget, ahol ő ott van, több ezer éve változatlanul ott van, ahogy valamikor volt. Mert olyanok a klimatikus körülmények, hogy lehet élni. Nagyon egyszerűen. És ennek a nagyon-nagyon egyszerű életnek, ahogy ő él Magyarországról, oda távozott, mert ott akarja leélni a maradék életét, illetőleg ott akar meghalni. És valószínűleg titokban ebben is reménykedhetett a döntésében, azért megyek oda, mert amíg még itt vagyok a földön, szeretném megtudni, hogy hova távozok. A könyvnek egyébként nagyon sok rétege és nagyon sok dimenziója van, de ez egy nagyon fontos dimenziója, és igazából nagyon nehéz is erről nekem, mint szerzőnek beszélni, mert az igazi állítások azok ezen a 220-230 labban van ott, a szavaknak, a mondatoknak, az epizódoknak és a cselekménynek az összhatásaként. Tehát nem úgy van, hogy itt van egy mondat, és az ki van mondva akkor. De emellett a halálról másképpen is nagyon érzékletesen ezen a szigetvilágban például a élők is holtak egymás mellett élnek, és az is le van írva, hogy ott az őslakosok, akik ott élnek, azok például a halottaikkal, hogy készítik fel a túlsó útra.
Megszépíti a halált tulajdonképpen a főhős
igen,
számára,
igen,
ugye?
Igen, igen. Ez a megszépítés, ez reményeim szerint, ez valahol keresés egy ilyen végső békére, illetőleg az én keresésem is, hogy ha mi itt vagyunk ezen a földön, és egyáltalán élet lett ezen a földön, az nem egyszerűen csak egy fizikai véletlenszerűség. Ennek van valami mély, nagyon távoli, sok százezer évre, de lehet mondani, hogy sok millió évre. Én úgy gondolom, hogy a tudomány és a vallás és a misztikus gondolkodás egyszerre közelít. Tehát, hogyha ezeket a szempontokat egyszerre érvényesítjük, akkor közelébe jutunk annak, hogy nem csak az van, hogy az a nagy-nagy fájdalom, hogy mindez, ami itt van, azt elveszítjük, mert távozunk innen. Mi itt, akik itt élünk Európában, különösen Európában, mi csak a halálnak ezt a borzalmas oldalát ismerjük, ennek a tragikus oldalát, és hogy ez a sorsunk, és jaj, innen távoznunk kell. Miért nem élhetünk örökké? Vannak kultúrák, ilyen például ennek az óceániai szigetvilágnak a kultúrája is, de gondoljunk arra, hogy az ázsiait, akár a hindu, akár a buddhista egészen másképpen gondolkodik erről. De ez a megszépítés, tehát nem úgy szépíti meg, hogy ki akarja cicomázni és romantizálja, nem, hanem hogy ebben az egészben van valami titokzatos, van valami magasztos, van valami, amit nem merünk a fájdalmunk miatt, az élet elvesztése miatti félelmünkben nem tudunk ezekkel a dolgokkal így találkozni igazán, mert csak a félelem van bennünk, a megsemmisüléstől való félelem. Ebben a könyvben pedig van egy más hozzáállás itt.
Nagyon sok félelmet sorol fel, tehát a félelemnek hihetetlen skálája tűnik fel, de borzalmasabbnál borzalmasabb módon. Tehát ezek az öntépelődései is ugyanakkor.
Azzal, hogy én írok erről, ezek az én tépelődéseim is kétségtelenül. Az utolsó 100 évnek, vagy az utolsó, hát mondhatjuk azt, hogy körülbelül lassan az utolsó 70-89 évnek, ha csak az európai történelmet nézem, az nagyon borzalmas. És ugye mi mindig Európára koncentrálunk, de hát Afrikában jelen pillanatban is borzalmas dolgok történnek. Az én hősöm az ezeket végigveszi. Mivel én írom, hát én is végigviszem, mert szeretném a történelemnek ezt a borzalmát, ezt egy kicsit jobban érteni, illetőleg sajnos van benne egy olyan rész, ezt nincs messze ki kell mondani, Walter Benjamin, hogy a civilizáció, a kultúra és a művészet, ez barbarizmuson nyugszik, abban az értelemben, hogy a magas kultúrák úgy születnek meg, hogy közben embereket gyilkolnak le, háborúkban saját népüket nyomorítják meg, és van egy réteg, amelyik nagy kultúrát és nagy művészetet is nagy, ez most nagyon utcanyelven mondom, de a barbárságon alapszik a művészet. És mi azt hiszük, hogy úgy élünk, hogy csodáljuk a nagy művészeteket, és nem figyelünk arra, hogy a nagy művészet, nagy kultúra, nagy irodalom milyen népirtások történnek. Milyen volt a jugoszláviai, boszniai háború, vérengzés, gyakorlatilag hány nép írtott ki etnikumokat, és közben ugyanaz a nép pedig Johann Sebastian Bachot. Azt hiszük, hogy a cél és a feladat minél nagyobb művészetet alkotni. Hát én nem ebből a szempontból figyelek arra, hogy mi a művészet, hanem hogy mi van e mögött. És egyébként, ha most előbb Bachot említettem, előtte volt egy, ha jól emlékszem, egy körülbelül 100 évig tartó háború a német fejedelemségek között. Ott már többé-kevésbé lenyugodtak a kedélyek, de természetesen a Bach zenének ehhez semmi köze. Én csak azt mondom, hogy egy társadalom nem csak a föld mélyén van még mindig láva, földnek bizonyos pontjain, mondjuk az indonéz szigetvilágban, vagy az Egyesült Államoknak a nyugati partvidékén, ezen a bizonyos tűzkörön ezek felfeltörnek. Az emberből is felfeltör ez a láva, és sokszor aljasságként és borzalomként, mert valóban leírja azt, hogy ennek a regénynek a narrátora, az egy mindentudó elbeszélő, és bizony elhangzik, hogy mondjuk a boszniai háborúban mi történt, de mi történt a szigetvilágban, ahol ez egy képzeletbeli szigetvilágban történik ez a bizonyos regény. Ott bizony volt egy népirtás, és elmegy egy másik helyre, ahol szintén volt a nagy szárazföldre, ahol szintén, tehát hogyha megnézzük a történelmet, erre nem szívesen gondolunk, de meg lehetne vizsgálni a történelmet abból is, hogy a népirtásoknak a története, etnikumoknak a megsemmisítése. Ilyen szempontból vizsgálom, ez az ember nem intellektuál, ő egy pszichológus hivatását tekintve, de úgy pszichológus, hogy közben pszichiáterhez jár. Akkor mi van? De nem azért lett pszichológus, mert baja, de kicsit azért, mert bajai vannak, de belemegy a dolgoknak a közepébe. Az, hogy dráma van. Nyilván azért megy bele, mert engem, mint írót érdekel a dráma. Az, hogy az embernek a történelme, illetve az embernek a sorsa miért olyan, amilyen. Persze, hogy érdekel ez, mert ennek a analitikájával, ez nem egy analitikus könyv, csak én mondom, amikor ránézek a történelemre, vagy figyelem, ennek a tanulmányozásával próbálok rájönni, hogy miért vagyunk olyanok, amilyenek, és miért nem tudjuk másképpen csinálni a dolgokat.
Hihetetlenül plasztikusan, képileg nagyon naturalisztikusan írja le ezeket a dolgokat. Ez az elrettentést szolgálja? Nem. Vagy azt, hogy ilyen a világunk? Vagy mit szolgál ez?
Hát egyrészt azt, hogy tudjuk azt, hogy mi történt. Mert mi a történelemre úgy nézünk, vagy a háborúkra úgy nézünk, vagy a diktatúrákra úgy nézünk, hogy ez megvolt, megtanultuk, ez volt, de alapvetően mi ebben nem vagyunk érintettek. Nem akarom elrettenteni, soha nem írtam le egy sort sem azért, hogy elrettentsek. Onnan kell kiindulni, hogy egy regénynek a világa, annak a 230 oldalnak a világát kell megérteni, és ezen belül nem én döntöm el, hogy az milyen legyen, hanem a történet részben magát írja. Ha én gondolnám ki, hogy mi hogyan van, az nem lenne annyira érdekes. Nem is az az érdekes, hogy nem érdekes. Az az érdekes, hogy abban a pillanatban az önt nem fogja érdekelni, mert az egy ilyen kimódolt művi világ. Engem az az irodalom érdekel, ami eljut az ön lelkéhez, illetve az olvasónak a lelkéhez. És ez csak úgy lehetséges. Minden egyes munkám megkezdésekor nekem ezzel újra és újra szembe kell néznem, és csak akkor jut el az olvasóhoz, ha én követek bizonyos szabályokat, ami részben pszichológiai és lelki törvényszerűségeket, illetőleg bizonyos irodalmi törvényeket. És nem tudom nem megmondani magának azt, hogy ez mi. Amikor elkezdem írni a történetet, ezen kezdek el gondolkodni, ezeken a dolgokon kezdek el gondolkodni. Valahogy mindig jutok valamire, de úgy jutok valamire, hogy ezek kezdenek szépen morzsánként valahogy így összeállni, hogy igen, akkor ezt így kell csinálnod. Én bizonyos mondataimtól félek. Én tudom.
Én
tudom, hogy ez szörnyű, de nem kapok arra felhatalmazást, hogy azt a bizonyos mondatot onnan kihúzzam, mert akkor úgy érzem, hogy nem vagyok igaz a történetemmel szemben, illetőleg a hősömnek a megformálása, ott tekintettel akarok lenni az olvasóra. De ha tekintettel vagyok olvasóra, akkor a történetem nem lesz igaz. És ez most így nagyon elvontan hangzik, de azt tudom mondani, hogy ahhoz, hogy ne csak információkat közöljünk, és ne csak egy ilyen hihető történetet állítsunk össze, hanem túljutva ezen, hogy mondjam, ilyen mágneses teret hozzunk létre, ahol az ember a mágneses térnek a törvényeinek engedelmeskedik, és létrejön ott valami, mert az élet, bocsánat, most egy kicsit magam számára is úgy tűnik, mintha össze-vissza beszélnék, de ilyenkor nekem az ugrik be, hogy miért, amikor élet képződött, amikor itt élet lett ezen a földön? Nem valami végtelenül drámai dolog történt? Nem valami egészen elképesztő dolog, hogy én most nem tudom, hogy Darwinnak volt-e igaza, vagy a szent szövegekben, mondjuk a Szentírásban leírt, hogy akkor Isten megteremti Ádámot és Évát, de ugyanakkor most megint ugrok egyet, Schiller oda tette mindig az almát az asztalára, hogy ott az, ahogy rohad, őt inspirálja. Én is megnéztem, hogyha az a rohadó alma, ott elkezd mindenfajta baktériumok és mindenfajta lények elkezdenek születni. Valami úgy képződik az anyagból. De most gondoljunk bele abba, hogy tud-e az anyagból lélek születni. Ez egy őskérdés. Nem tudunk, erre soha nem fogunk tudni választ adni szerintem. Vannak ugrások. És szerintem az egy ugrás, amikor az ember elkezd írni egy történetet, hogy ott vannak magasabb hatalmak, amiknek engedni kell. Nem tudom, hogy mik ezek a hatalmak, és nehogy arra gondoljon, hogy valaki ott áll fölöttöm, és 150 kilométerről, vagy 150 milliárd fényévről küldi nekem a sugarakat, hogy akkor így is ezt ír le. Nem. Ezek részben nagyon logikus és racionális döntések, amelyeket én, mint író, ott abban a helyzetben végig gondolok, és akkor azt mondom, hogy erre és erre a következő. Tehát ezek logikus döntéseknek a sorozata. Persze ehhez sokat kell dolgozni, hogy ez aztán előbb-utóbb összeálljon, mert maga láthatott volna olyan változatot is a kéziratban, amikor még sok minden zavaros. Ez egy építési folyamat, ez egy szerkesztési, építési, konstruálási időszaknak az eredménye, nem csak a mondatok szintjén, hanem a történelem, a félelem. Úgy gondolom, hogy a félelem az egyik legősibb dolog bennünk, amik van, tehát nem véletlen, hogy engem foglalkoztat. Mindenkit foglalkoztat, mert mindenkiben benne van a félelem, és itt nem arra a fajta félelemre gondolok, csak diktatúráknak az alap technikája, hogy féljenek az emberek, mert így tudják őket leginkább és legjobban manipulálni. Nem erre a félelemre, a mindenkori félelem, például a halálfélelem, az ismeretlentől való félelem, a félelem a félelemtől. Mi történik akkor, amikor félek valamitől? Azért félek tőle, mert nem ismerem, azért félek tőle, mert vagy démoni erővel hat rám, vagy tudom, hogy ha azt beengedem a világomba, akkor az megváltoztat bennem dolgokat, vagyis rögtön megkérdőjelezi az én viszonyomat a világhoz, ahogy jól érzem magam, mert ezt is ezt szoktam meg, és jön valami új, és ez engem más irányba vinne, akkor ezt ugye úgy szoktuk mondani utcanyelven, hogy a komfortzónámnak a kényelmét veszélyezteti. De hogyha rámegyek több alap dologra, hogy például, ha már arra gondolunk, hogy mi az, hogy irigység, vagy mi az, hogy féltékenység, és a féltékenység alatt ne feltétlenül szerelmi féltékenységre gondoljunk, hanem arra, hogy a másik szebb, okosabb, tehetségesebb, ő neki miért jobb a sora, mint az enyém, szóval eléggé szabadon és eléggé fluid módon kell viszonyulnunk ez a dolgokhoz, és ez részben félelem. Félelem azzal szemben nézni, hogy akkor én nekem mi a tehetségem, nekem mi a munkám, mennyi munkát tettem bele abba, hogy olyan vagyok, amilyen, és lehet, hogy lustább vagyok, mint a másik. Na most ebben a könyvben persze nem ez jön elő, hanem itt a történelem borzalmaival való közvetlen érzéki tapasztalás a regényeknek, vagy meg a művészeteknek szerintem az egyik, nem én mondom, ezt tudjuk, ez egy közös tudás, hogy empatikusabbá tegyen bennünket. Tehát én így fordítanám előbb, azt kérdezte, hogy akkor elrettentés, nem elrettentés, hanem most csak egy dolgot emelek ki, mert nem szeretnék a könyvben jobban belemenni, mert az a legjobb, hogyha elolvasok. Mert mondom, a könyv abban a 230 oldalban kompakt. Ha kívülről magyarázom, az már egy magyarázat, egy interpretáció. Tehát, hogy a mások szenvedése iránti nagyobb empátiánk az a világot meggyőződésem szerint jobb helyé teszi, mert abban a pillanatban jobban odafigyelünk a másikra. És abban a pillanatban jobban odafigyelünk a másikra, szerintem jobban értjük nem csak a másikat, a másiknak a hibáját, hanem a saját hibámat is. Addig, amíg csak a másik hibáját látom meg, vagy addig, amíg csak a másik idegesít, vagy zavar, addig én úgy gondolom, hogy én bennem nincsen semmi idegesítő, és én bennem nincsen semmi olyasmi, ami problematikus volna. Tehát nem elrettentés, hanem empátia és odafigyelés.